neked még volt emléked róla, amikor bevonult katonának, de az öcsédnek, aki 43-ban született, talán nem is volt.
48-ban szüntették meg. Tehát akkor gyakorlatilag az egy reakciósnak számított, az pont olyannak számított, mint hogyha valaki akar. Hát de nem akar. De annál sokkal többet tudtam én már az emberi természetről, igen, ilyen 8-9 éves koromban, hogy ezt elhiggyem.
Meddig laktatok Tordáson? Szerintem 56-ig, én úgy emlékszem.
56-ig, igen.
Édesapád, igen, mit tudott dolgozni? Eljárt máshova dolgozni? Vagy mi lett?
Tehát... Az apu, amikor hazakerült a kórházból, rögtön ugye fölmérte a terepet, hogy itt hangyaügyben nem lesz semmi.
Mint babérot nem terem most?
Elment Budapestre, ennek egy nagyon jó képzettsége volt ez a felsőkereskedelmi, és ezzel tulajdonképpen bárhol el tudott volna helyezkedni, és ugye miután a háború az pocsékká tette a fővárost, hát adva volt, hogy építőipar. Úgyhogy elment az építőiparba, ott könyvelő volt, revizor volt, ilyesmik.
És ti meg, te is, meg Tamás is ott kezdtétek az iskolát Tordáson.
Én végig
ott a lakásotok ott volt.
Igen. Abba a lakásban nem tudtunk visszamenni. Na, elmondom, amikor a háború minket ott elért. Igen. És már nagyon közel volt, jóformán a fejünk fölött lógott a Damoklesz kardja, és már minden nap volt légiriadó, minden nap dobálták le a Sztalin gyertyákat, ami rettenetes volt, tehát én akkor attól rettenetesen féltem, mert ugye egy csomó ilyen fény, nem is tudom miből lehet, ezt Sztalin gyertyának hívták.
Igen, 4 éves kislány vagy.
Hát...
Hát 44 őszén telén, karácsony átáján volt ez a front,
igen,
amikor odaért.
Igen, amikor odaért, és akkor egyszer csak tele lett a tanintézet németekkel, és aztán berendelték az asszonyokat, hogy csináljanak nekik töltött káposztát. Ez így ősszel volt, egy nagyon szép verőfényes napos délután, és hogy menjenek töltött káposztát csinálni, és jöttek oda a telepi asszonyok, hogy nagyságos asszony, el nem tudja képzelni ezek, hogy csinálják a töltött káposztát. A tölteléket valahogy megcsinálták, belegöngyölték a káposztalevélbe, és cérnával, mint a csomagot, keresztbe hosszába, és masnira kötve összekötötték.
Már a németek?
A német katonák, uh-huh, igen. És ezért kellett az asszonyoknak bemenni, mert azok csak...
Hogy marogassanak.
Nem, hanem hogy azok csak a káposztát összecsavarják, és a két végén ujjal belenyomják, és kész. És akkor egyszer csak jöttek a németek, és hát, hogy el kell menni, mert hogy
a civil lakosságnak el kell menni.
A civil lakosságnak, mert hogy közeledik a front. Na most, hát ezelőtt már voltak légiriadók, és ott volt egy bunkernak nevezett, de akkora, mint ez a szoba, egy akkora földbe ásott, de tehát 3 lépcsővel kellett lemenni rajta, és utána azon fönn egy kis domb emelve. Tehát olyan volt, mint egy jégverem. Pont úgy nézett ki, és akkor oda kellett lemenni. Hát az semmi védelmet nem nyújtott, csak annyi, hogy nem láttuk. Csak annyit. És akkor ott beszélgettünk, meg meséltek a felnőttek, meg ők beszélgettek, hogy na, meddig tart, és akkor meg énekelt. Tehát mindenképpen, hogy mindenki igyekezett, hogy ne legyen pánik. És akkor, mikor lefújták a légiriadót, azt hiszem, azt is szirénával fújták le, akkor meg följöttünk. De közben jöttek a bombázók, a rata, úgy hívták őket. És hát azokban az időkben tanult meg a Tamás beszélni. Még kicsi volt, és akkor... Jön a jat a sajokba.
A rata, jön a jatas.
Igen.
Menjünk a sajokba, ugye?
Igen, hogy oda kellett bújni. Igen, elsődlegesen. És hát kimenni meg nem lehetett, mert én úgy láttam, hogy egész elsötétedett az égbolt, és akkor, mert annyira fényesek voltak ezek a dolgok, amik oda lepotyogtak, és szóval nehéz volt. És akkor el kellett menni, és Hát ugye akkor már így utólag átgondolva a németek visszavonultak, visszafele vonultak, az orosz megnyomult utánuk, tehát kelet-nyugati irányba ment a front, és akkor anyuka ugye perfekt tudott németül, fölkéreckedett egy német kocsi, hogy vigyen el minket. És
a két gyerekkel, ugye?
A két gyerekkel, meg mamakával, meg böskével.
Tehát az anyukád anyukával, tehát nagymamával, és a anyukád húgával, ugye?
Igen, és akkor föl...
Tehát öten felszálltatok egy német teherautóra.
Hát azt hiszem öten voltunk, igen. És akkor meg még csomagokat, amit hirtelen össze tudtak szedni, például lisztet, meg gyapjút, és hát mind a kettőnek véges végig nagyon nagy hasznát vettük, és akkor egyszer csak mondta a német, hogy hát ők tovább nem mennek, leszállt, le kellett szállni, és hát fogalmunk se volt, hogy most mi lesz, hogy lesz, anyuka megint ott mesterkedett, ugye akkor akik onnan mentek még nyugatabbra, olyan németeknél próbálkozott, és akkor így, hát járműről járműre nagyon hányattatott körülmények között eljutottunk Tápra.
Ez már ott van Győr Sopron megyében, valahol Pannonhalma környékén.
Közelében van, egész közel.
Igen, Pannonhalma alatt tulajdonképpen. Alatt,
igen, lehetetlen helyeken voltunk. És a front az kétszer is, én emlékszem rá, hogy kétszer átment felettünk.
Igen.
Mert akkor nem kell úgy, ne úgy képzeld, hogy kézitusa, és akkor jön a katona, és a szuronnyal hajtja a másikat, vagy lövöldözéssel, hanem így az egyik kert végébe az ágyú, és akkor a fejünk fölött lőttek át a másik hadállásra. Úgyhogy volt úgy, hogy úgy tudtuk meg, hogy most a németek hátrébb szorultak, és az oroszok előre, hogy egyszer csak bejött egy orosz katona, és leült egy székre. Egy ilyen karosszék volt, nem ilyen, hanem az a szögletes forma, és leült, és nem békésen körülnézett.
Ez ott Tápon?
Ez nem Tápon volt, még közben volt.
Úgy közben, tehát ez napokig tartott ez a menekülés végül is.
Ez hosszú ideig tartott, hosszú ideig. Tehát elindultunk, nem tudom, de egy hónap kellett, vagy majdnem annyi, nem tudom.
Ami Pannonhalmára eljutottatok.
Igen, de a hó még akkor nem esett le, azt tudom. Hogy
leült a katona a fotelba.
És leült a karosszékbe, és mindenki ott volt halálosan megrémülve, hogy most előveszi a pisztolyát, aztán lelő minket. Hát nem lehet tudni, hogy milyen híreket terjesztettek akkoriban az oroszokról, orosz katonákról, és hát ténylegesen ugye voltak is.
De a ti esetetekben, hál' Istennek ez...
Egyáltalán nem voltak, és valamit próbált kommunikálni, szurok fekete volt, kéményseplőt nem láttam. Nem,
koszos volt?
Nem.
Piszkos volt, vagy
hát
pedig egy
az a,
sötét bőrű?
A lőpor, meg minden, az az olajos, fekete lőpor, hát az arca, a keze, a ruházata, minden olyan volt. És akkor... Hát meglátott minket gyerekeket, ott volt még egy család, ők is két gyerekkel, és akkor hát oda akart minket édesgetni. Hát annak is lehet, hogy volt otthon gyereke, vagy hát családja biztos, hogy volt. És akkor elővette egy ilyen barna stanicnit a zsebéből, és egy kocka cukrot. És akkor kitette, hát mi, mint a megbűvölt kígyó, ugye, közeledtünk egy óvatosan hozzá egyenként, és akkor elvettük a cukrot, és akkor szaladtunk vele anyukához. Anyuka meg, hát nem mert határozottan fellépni, jaj, nehogy megegyétek, mert hogy annyira fekete volt a keze, hát... És akkor üres kirült az acskó, és akkor emlékszem, hogy engem például így a térdére ráültetett.
Mm-hmm. Akkor végül is ez egy meglepően jól sikerült a találkozó, igen, volt, ha igen. Kicsit piszkosak is lettetek ettől.
Az nem osztott, nem szorzott, csak az, hogy a nagy ijedelem, igen. Ő meg szerintem örült neki, hogy egy családot talál. És
jó lehet csonka családot, mert édesapád akkor már hadifogságban van valószínű.
Persze, akkor már régen ott volt, csak még akkor mi nem tudtuk.
Köszönöm a hallgatók figyelmét. A Minden Szentek napján 85 éves korában elhunyt Csesára doktornőre emlékeztünk ezzel a 2017-ben rögzített archív beszélgetéssel, amelynek második részét egy hét múlva ugyanebben a műsorban hallhatják majd. Köszönöm figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégiumvezető, az Egri Szentorsolyai Iskola Központ kollégiumának diákjaival a testi-lelki építkezésről beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Nemrég fejeződött be a kollégiumunk, a Szent Orsolya Kollégium energetikai felújítása. Az épület szigetelése, a nyilászárok cseréje folyamán megújult a kollégium homlokzata. Új fűtési rendszert kapott a kollégium, a tetőre napelemek kerültek. Jó két hónapig tartottak a munkálatok. Közben mi próbáltuk a hétköznapjainkat élni a kollégiumban. Hogyan éltétek meg az építkezést?
Számomra nagyon megterhelőnek mondható volt, mert így is azért mindig van sürgésforgás a koliba, és most azért jó sok plusz ember csatlakozott még ehhez, de nagyon kedvesek voltak a munkások, úgyhogy azzal nem volt probléma. Nem zavartak minket különösebbképpen, de jó, hogy végre vége lett.
Melissa?
Miközben csinálták munkálatokat, én bejárós voltam, mert nem tudom, így látom jónak, hogy el kettő nap a bejárós leszek, de így ülök a készeletem a kollégium így, és már jó volt lenni.
Milyen lett a koli?
Fú, nagyon szép. Ezt a fel se ismert, amikor jöttem.
Ugye? Rá se ismerünk, olyan
nem.
Szép lett.
Hát mikor utoljára látunk, kvízik voltak, állványok, szürke volt, meg minden volt, munkások, de most nagyon szép lett.
Na Istennek, hála, tényleg megújult a kollégium, nem csak energetikailag lett korszerűbb, hanem szerintem kényelmesebb lett.
Sokkal.
Is, ugye?
Sokkal.
No, a Szentírásban is több helyen szó van építkezésről. Fel tudtok sorolni pár szentírási képet, történetet építkezésekről?
Hát van a Bábel-torony építkezésének története.
Uh-huh. A Noé párkájának az építése.
A Jeruzsálem templom építése.
Jézus példabeszéde a sziklára épült házról.
Szent Pál leveleiben a templom vagy házképek, a keresztény közösség az egyház szimbolikus ábrázolása.
Látjuk, hogy Ószövetségbe, Újszövetségbe azért megjelenik ez a kép az építkezésről. Nézzük meg akkor ezekben a történetekben, hogyan jelenik meg az építés, az építkezés, mit jelképez ez. Kezdjük tán a bábeli toronnyal, ezt a történet ez mindenkinek ismerős. Mit építettek az emberek Bábelben? Denisza?
Tornyat építettek.
No, mi volt a gond ezzel a toronnyal? Mert ugye hát az emberek a történetben nagy egyetértésben építkeznek, a munkálatok jól haladnak, biztosan ez egy szép torony lehetett egyébként. Az emberek beletették a tudásuk legjavát, nagy idékezettel, fáradtsággal építkeztek, nem kíméltek anyagiakat, sok időt fektettek bele. Mégis mi a gond ezzel a toronnyal?
A torony megépítése után az embereknek már semmi sem lett volna lehetetlen, és mindent meg tudtak volna valósítani, amit elgondoltak, és nekik nem lehetett ekkora hatalmuk, hogy bármit, amit elgondolnak, azt kvázi egy csettintésre képesek legyenek megvalósítani.
Köszi, Andi. Ugye azt mondja az Úristen, amit mondtál pontosan, hogy hát, hogy nem lehet az embereknek ilyen hatalma, hogy ugye nem lesz az embereknek semmi sem lehetetlen. De miért gond ez? Nem igazából mi is ezt szeretnénk, hogy ne legyen előttünk semmi se lehetetlen. Mi gond van ezzel?
Mert akkor olyanok lennénk, mint Isten.
Csak így belgondoltak a hétköznapi életünkben, meg ezek a nem tudom, filmek is erről szólnak, amiben van egy ilyen főgonosz, ugye, aki a világ fölötti hatalmat magának akarja megkaparintania, akinek semmi sem lehetetlen, hogy mi ott a gond, hogyha nem minden lehetséges valakinek, semmi sem lehetetlen.
Hogy nem csak jót tehet vele, hanem rosszat is. Bizony. Ugyanúgy.
Ugye? Hogy nem csak jót tudunk tenni, hanem rosszat is. No, milyen ember lehet az, akinek semmi sem lehetetlen? Kire hasonlít az az ember? Ugye már hát, itt érintettük ezt a...
Hát olyan, mint Isten.
Olyan, mint Isten. Pontosan. No, mit gondoltok, mit látunk ebbe a történetben, hogy mi a célja ennek az építkezésnek? Mit mondanak az emberek? Ugye azt mondják, hogy építsünk tornyot. Nem akármilyen torony lesz ez.
Hanem aminek a teteje az égig ér. Ezzel is próbáltak felérni Istenhez, és minél közelebb kerülni hozzá.
Pontosan. És azt mondják még, hogy?
Hogy szerezzünk nevet magunknak.
Pontosan. Mi lehetett valójában az építkezéssel az embereknek a célja?
Hát olyan váljanak, mint Isten volt.
Mert milyen Isten? Milyennek látjuk? Miért szeretnénk mi is olyanok lenni, mint az Isten?
Hát mert halhatatlan, tökéletes, minden az akarata szerint való.
Ő hozza a természeti és az erkölcsi törvényeket, és ő szabja a világnak a rendjét.
Ugye mi is szeretnénk, hogy hadd csináljunk már azt, amit akarunk, ne kelljen magunkat, az életünket külső törvényekhez szabni. Hagyd döntsük már el, hogy mi a jó nekem, ugye? Meg mi a jó a másiknak. Ugye örök küzdelem ez, örök vágya az emberiségnek, hogy olyan legyen, mint az Isten. Mi szeretnénk megszabni igazából a virág rendjét, és hát szeretnénk Isten hatalmát is, ugye? Hogy rendelkezzünk, ne csak önmagunk felett, hanem a másik felett. Vajon Isten akarata szerint volt ez az építkezés?
Nem. Mivel nem. Azt mondják, hogy ne szórodjunk szét a földön, és Isten pedig pont azt akarta, hogy szaporodjanak és népesítsék be a földet, és hogy szórodjanak szét a földön, és ezzel a emberek ellent mondtak a torony megépítésével.
Ugye? Tehát miért a torony megépítésének ugye szándéka is, hogy az is ellentétes Isten akaratával, pont, hogy az Andi mondta, hogy a teremtés körményében azt mondta Isten, hogy hát népesítsétek be az egész földet. Ő meg azt mondják, hogy ne szórodjunk szét. Na honnan tudjuk még, hogy ez az építkezés nem Isten akarata szerint való?
Mivel azzal gátolta Isten az építkezést, hogy az embereknek a nyelvét összezavarta, ezzel is megakadályozva azt a törekvésüket, hogy ne szorodjanak szét a földön, mivel így nem volt más lehetőségük.
Igen, pontosan. Isten ugye megakadályozta ezt az építkezést, véget vetett ennek az építkezésnek, igazából megbüntette az emberiséget. Mit jelképez végső soron ez a torony szerintetek?
Az embereknek a törekvését, hogy minél közelebb kerüljenek Istenhez, és hogy megpróbáltak ezzel is felérni hozzá, mivel nem volt más eszközük ehhez, csak az, hogy egy égigérő tornyot építsenek.
Milyen az az ember, hogy mondjuk, aki azt gondolja, hogy nincs számára lehetetlen, aki azt gondolja, hogy neki mindent szabad, aki azt gondolja, hogy nincsenek határok, bármit megtehet. Hát azt hiszem, hogy őről mondjuk, hogy gőgös, hogy hiú, ugye?
Mindentudó.
Mindentudó, ugye, nagyra vágyó. Kellemesek az én emberek?
Nem.
Nem. Ugye? Nem csoda, hogy az én emberek nem is tudnak egyetértésben élni. Látjuk tehát, hogy vannak rosszul sikerült építkezések. Most nézzünk meg egy sikeres építkezést, egy jól sikerült alkotást. Vizsgáljuk meg, hogyan épült Noé bárkája. A bábeli történeten ugye ott láttuk, hogy azt az építkezést az emberek találták ki, nem Isten kérte őket a torony felépítésére. Láttuk, hogy az az építkezés Isten akaratával szembe ment. Nem Isten akaratának tetsző volt az az építkezés. Nem is lett sikeres a dolog, ugye? Nem lettek boldogok se az emberek, se a torony igazából nem épült fel. Az emberek ebben a bábeli torony történetében éppenséggel Isten akaratával szemben cselekedtek. Most nézzük meg, hogy amikor Noé építi a bárkáját, akkor mi vezeti őt? Miért építi a bárkát?
Mert Isten elhatározta, hogy elpusztít minden lényt a földön, mivel az emberek miatt megtelt gonoszsággal, és figyelmezteti Noét, és arra sarkalja, hogy építsen egy bárkát, és még el is mondja neki, hogy mit hogy tegyen meg ennek érdekében.
Aha, pontosan. Ugye látjuk, hogy a bábeli történetben az emberek kitalálják, hogy fú, ők építenek valami nagyon, nagyon magasat. A Noé történetében, aki kitalálja, hogy építeni kell, az Isten. Ugye a történetben, hogy Andi is mondta, Isten pontosan utasításba adja, hogy a bárkának milyennek kell lennie, milyen szélesnek, milyen magasnak. Hogyan látjuk a történetben, hogy követi Noé Isten parancsát?
Igen, követi, mindent pontosan úgy tesz, ahogy Isten mondja neki, és ezért lesz sikeres ez az egész bárkaépítés Noé számára.
Ugye milyen érdekes, hogy a történet végén pontosan zárul, hanem a bárkaépítés legalábbis, hogy pontosan, ahogy Isten kérte, úgy építi meg Noé a bárkát. Na ugye még a bábeli torony építésével, ugye ahogy mondtuk, hogy az Isten akaratával való szembeszegüléssel, és egyedül saját vágyainak, elképzeléseinek követésével az emberiség Isten haragját vonta magára, addig a bárka, melyet Noé Isten akarata szerint, Isten parancsára épített, Noé számára ez a bárka menedékké vált. Sőt, engedelmessége révén szövetséget kötött vele Isten. Amikor az ember Istennel együtt épít, munkája Istennel való szövetségé válik. Istennel szemben, Isten akarata ellenére azonban nem tudunk építkezni. Míg ha fel is épül, bábeli tornyunk nagy része nem hoz számunkra áldást, nem jelent örömet és boldogságot.
Lett borrá a víz, voltakat életre hívsz, nincs más Isten, nincsen más. Te ragyogod be az ég, te hozod el a reményt, nincs más Isten, nincsen más. Te vagy az Isten, aki nevére leborul minden a földön, az égen hegyeket mozdít, beteget gyógyít az Úr ma is. Te ragyogod be az ég, te hozod el a reményt, nincs más Isten, nincsen más. Te vagy az Isten, aki nevére leborul minden a földön, az égen hegyeket mozdít, beteget gyógyít az Úr ma is. Te vagy az Isten, aki nevére leborul minden a földön, az égen szíveket hódít, sebeket gyógyít az Úr ma is. Hogyha Isten velünk, ember mit árthat nekünk, mert hogyha te vagy velünk, ki lehet ellenünk? És hogyha Isten velünk, ember mit árthat nekünk, mert hogyha te vagy velünk, ki lehet ellenünk? Mi állhat ellenünk? Aki nevére leborul minden a földön, az égen hegyeket mozdít, beteget gyógyít az Úr ma is. Te vagy az Isten, aki nevére leborul minden a földön, az égen szíveket hódít, sebeket gyógyít az Úr ma is. És hogyha Isten velünk, ember mit árthat nekünk, mert hogyha te vagy velünk, ki lehet ellenünk? És hogyha Isten velünk, ember mit árthat nekünk, mert hogyha te vagy velünk, ki lehet ellenünk?
az Isten, aki nevére leborul minden a földön, az égen. Hegyeket mozdít, beteget gyógyít az Úr ma is. Te vagy az Isten, aki nevére leborul minden a földön, az égen. Szíveket hódít, sebeket gyógyít az Úr ma is. És hogyha Isten velünk, ember mit áthat nekünk, mert hogyha te vagy velünk.
A bárka építéséhez hasonlóan készült a jeruzsálemi templom is. Amikor Salamon király Isten akarata szerint felépíti az Úr templomát, Isten szózatot intézett Salamonhoz. Tenisztem, légy szíves, olvasd már fel nekünk, hogy milyen ígéretet kap Salamon király.
A háza nézve, amet építesz, ha törvém szerint élsz, teljesített kívánságaimat, és szem előtt tartott parancsaimat, hozzájuk igazodván, akkor valóban váltom általad ígéretemet, amit atyának Dávidnak tettem. Izrael fiaim közt fogok rakni, és nem hagyom a népemet Izraelt, így építette Salamon a templomot, és be is fejezte.
Na látjuk ugye, hogy milyen szép történet, hogy ugye a Salamon itt is Isten akarata szerint építi fel ezt a templomot, és be is fejezte. Isten ígéretet tesz tehát Salamonnak, hogy Izrael népével marad. Kívül ugye azt látjuk, hogy Salamon templomot épít Istennek, Isten házán munkálkodik, és a zsidó nép így is tekint a jeruzsálemi templomra, mint Isten jelenlétének helyére. Az Úr azonban valójában sokkal többet ígér a királynak. A templom felépült, Istent azonban nem lehet oda bezárni. Hol vesz Isten lakást magának? Valójában hol szeretne Isten élni?
Az embereknek a szívében.
Azt mondja, hogy az Úr, hogy Izrael fiai közt fogunk lakni, és nem hagyom el népemet, Izraelt. Ugye a templom, Isten lakhelye valójában a választott nép. Salamon építkezésével valójában nem csak egy templomot épített, hanem a hívő közösséget is. Az Új Szövetségben Jézus egyik példabeszédében hallunk házépítéséről, egészen pontosan az alapozás fontosságáról. Ugye ez a sziklára épített házról szóló hasonlat, vagy példabeszéd, idézzünk már fel, jó? Ebben a példabeszédben kétféle emberrel találkozunk. Találkozunk az okos emberrel és a balgával. Ha nézzünk már meg, hogy hogyan építkezik az okos ember.
Az okos ember sziklára építette a házát, és ezzel azt sugallják, hogy nem csak meghallja Istennek a szavait, hanem az alapján él és úgy cselekszik, és ezáltal a szikla egy biztos alapot nyújt a háza és az élete számára.
Igen, pontosan a sziklára építkezik, és az okos ember, ahogy az Andi mondta, az olyan, hogy nem csak meghallja Isten szavát, hanem tettekre is váltja. Na, szemben a balga emberrel, aki Denisza mire építi a házát?
Hát ő homokra építette, homokra? De ő is meghallgatta, de nem váltotta valóra az Isten szavait.
Pontosan, hogy ő is meghallja, ő is hallgatja, de ahogy Denisza mondja,
Nem váltott a tettekre.
Nem váltja a tettekre, igen. Na, jelképes történet ez tehát, a ház alapozásáról szól, de valójában mi lehet ez a ház, amelynek az építéséről Jézus igazából valójában beszél?
Hát az élet.
Persze, az életünk, ugye? Az életünk háza, az életünk építése. Ugye beszéltünk itt szikláról, ez egy nagyon jó kép szerintem. Mit jelképezhet ez a szikla? Mi lehet ez a szikla, amire érdemes építeni az életünket?
Isten a szikla, és ugye a szikla az egy maradandó, örök, több száz éven keresztül fennmaradó dolog, és ugye, hogyha Istenre építjük az életünket, akkor ugye itt azt mondja, hogy ugyanúgy érnek majd minket is problémák, meg veszteségek, de hogy mivel a sziklára, tehát Istenre építettük a házunkat és az életünket, ezért ugye az ár, a szél nem tud minket bántani, és nem tud ledönteni egy egész életet, vagy ugye a házat, a sziklám.
És mi lehet ez a homok?
Mulandó.
Ez egy mulandó valami, ugye?
Ami nem áll fel száz évig, hanem ilyen egy-kettő napig fent van.
Hát megfújja a szél, ugye? Igen. Én látom a szemem előtt a homok dűnéket, ahogy vándorolnak jobbra-balra. Igen. Ugye nincs benne semmi állandóság, semmi szilárdság, semmi tartó erő. És mik lehetnek életünkben ezek a homokok, amire így megpróbáljuk felépíteni életünket?
A pénz, a munkahelyünk, egy adott életszakaszban a egzisztenciánk, amit megpróbálunk fenntartani, de ugye az nem, ezt nem lehet hosszú évtizedeken keresztül fenntartani, hanem egy 10 év alatt ez mind tönkre megy és elmúlik.
Bizony, bármikor megváltozhat, ugye? De lehet ilyen még micsoda, amiben annyira bízunk?
Meg az emberi kapcsolataink is, mert több okból is megszakadhatnak. Nem feltétlen kell, hogy haragból váljanak el, de akár egy haláleset is ezt megtehet, és akkor ott vagyunk egyedül.
Bizony, még az emberi kapcsolataink is, ugye? De lehetnek ezek ilyen divatos eszmék, amiket követünk.
Ilyen külsőségek is.
Hát maga a divat is egy ilyen dolog, ugye, ha belgondoltok, hogy milyen fontos tud lenni egy-egy, nem tudom, hogyan szabott magas derekú nadrág, nem tudom, 10 év múlva meg újra csípő nadrág lesz a boldogító, üdvöt hozó dolog, ugye? Na látjuk, hogy vannak nehézségek, amelyek próbára teszik a házat, ugye, és az Andi olyan ügyesen mondta, hogy bizony, hogy a sziklára épült házat is próbára teszik, meg a homokra épült házat is. No, még említettétek itt a házépítés képével kapcsolatban, hogy Szent Pál leveleiben is találkozunk ezzel a képpel. Pál apostol levélében a ház egyrészt jelenti magát a keresztény embert, de Niszta, kérlek, olvasd már fel ezt a pár részletet, ami erről szól itt Szent Pálnál. Ugye arról ír itt az apostol, hogy valójában mi is ilyen épületek vagyunk. Na nézzük meg, hogy hogy gondolja ezt Szent Pál.
Ti meg Isten épületek vagytok, mint gondos építőmester, az Istentől nekem juttatott kegyelemmel. Megvetettem az alapot, de más építe. A lakott alapon kívül, amely Jézus Krisztus, mást senki nem lakhat.
És azt mondja még az apostol, hogy?
Nem tudjátok, hogy az Isten temploma vagytok, és az Isten lelke lakik bennetek.
No, tehát látjuk, hogy egyrészt azt mondja az apostol, hogy mi magunk vagyunk ház, ugye, amelynek az alapja Krisztus, sőt, azt mondja, hogy valójában maga Krisztus építkezik bennünk. Másrészt viszont egy más helyen, mondjuk ez éppen Péter levélben van, a Péter apostol azt mondja, hogy úgy értelmezi a keresztény közösséget, magát az egyház közösségét, mint egy ház. Denisza, felolvasod nekünk ezt is?
Magatok is, mint élőkövek, épületek lelki háza, szent papságá, hogy Istennek tetsző lelki áldozatokat ajánljatok fel Jézus Krisztus által.
Az egyes emberről beszél Pál apostol úgy, mint egy-egy kőről, amelyek közösséget építenek, az egyház közösségét, Krisztus testét építik fel. A hétköznapi életben is gyakran használjuk ugye ezt az építeni igét. A konkrét jelentésén túl milyen átvitt értelemben használjuk még? Mi mindent lehet még építeni?
Személyiséget, testépítés, például közösségépítés, szervezet, léleképítés.
Mert mindent építünk, ugye?
Igen.
No, eszetekbe jut még valami?
Az életünket is apró darabokból kell felépíteni, és életünk végére jutunk el oda, hogy megépítettük a saját házunkat kis apró kövekből életünk folyamán.
Átvitt értelemben az építés, épülés jelenti a lelki értékek létrehozását is, a gyarapodásuk elősegítését. Magába foglalja ez az oktatást és a nevelést, de ezeknél tágabb körű értelemben is használhatjuk. Igazából egy személynek, családnak vagy nagyobb közösségnek a szellemi, lelki értelemben való gyarapodását, kiteljesedését is jelenti ez az építkezés. A Szentírásban pedig az épülés Isten akarata, kegyelme és szava, amely létrehozza bennünket a krisztusi életet. Adásunk végén fogadják szeretete Bela Péter református lelkész gondolatait. Ő is nagyon szépen értelmezi az építkezést saját életünkre.
Építési terület vagyok én is, és az vagy te is. Isten dolgozik rajtunk, valami újat, valami jót épít belőlünk. Komoly munka ez is, precíz, megtervezett folyamatok sora. Sokban hasonlít egy igazi építkezéshez. Eltart egy ideig, vannak meglepetések, van törmelék is, a vége pedig valami szép, valami jó lesz, ami a tervező és az építő munkáját fogja dicsérni. Tervező és építő itt most ugyanaz, a Szent Háromság Isten. dolgozik rajtunk és bennünk, folyamatosan, tegnap is, ma is. Ha rossz az időjárás, ha nehezek a körülmények, ha elfogy a pénz, hétköznapi építkezések leállhatnak. Isten nem hagyja abba bennünk a munkát. Dolgozik akkor is, amikor minden ideális, és akkor is, amikor viharba kerülünk. Dolgozik rajtunk ünnepben és világjárványban, közösségben és önként vállalt bezártságban. Nincs körülmény, amely megállítaná, ellenkezőleg. Mindent fel tud használni arra, hogy előrébb jussunk. Még nem vagyunk készen, de az dolgozik az életünkön, aki biztos befejezi, akkor, amikor kell, történjen körülöttünk bármi is. Egyszer el fog készülni, addig pedig naponta csodálkozzunk rá, milyen sok munkát elvégzett az nap rajtunk. Hogy azzal legyünk, akiknek elképzelt. Ő maga az Isten.
Mikor fáradtan dőlsz le az ágyra,
és a legkisebb zaj is felkavar,
ha csak küzdesz és vársz, rohansz minden nap,
akkor csak neked írták e dalt.
Mert van olyan hely, ahol csend van, és tud, van olyan kar, mely átölel. Dobd el a gondod és figyeld a hangot, mely mindig ott van közel, hiszen Isten szeret. Senki, mert Isten szeret, mindig megvigasztal, hogy Isten szeret, nála a megkött cím is mindig talál. Hiszen Isten szeret, meggyógyítja a lelket, mert Isten szeret, és elvitt a túlja, fog meg kezét, ilyen szeretetét, amely örökké él.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az EGRI Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Elhangzott adásunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4.